Tehát hihetetlenül üzenetek hangoznak el. Egyrészt nyilván azért, mert Isten ezeket az időszakokat használja arra, hogy ilyen nagy léptékekkel előre vigyen minket. Minden olyan, ezek néha utazó a konferenciák, valahol vidéken van, és akkor tudod, egy hétre kiszakadsz a környezetből, megszokott környezetből, és semmi másra nem figyelsz igazából, mint Istenre, keresztényekkel vagy körülvéve, az egész gondolkodásmódod rá tud hangolódni arra, amiről szó van, és ráadásul Isten ilyenkor így, és ráadásul, tudod, itt volt Pásztor Scheller, a gyülekezetünk vezető pásztora, aki igazából a magyarországi gyülekezetet felnevelte, több mint tizen, nem tudom, egy néhány évig itt élt, illetve ingázott a Baltimore és Budapest között. Úgyhogy zseniális volt, ez most csak egy ilyen 3,5 napos kis helyi konferencia volt, de lesz egy tavasszal, és az a Eurocon néven ismert világméretű konferencia, 1300-400-500 ember lesz a teremben, és azon tehát érdemes betervezni, hogy ott hogy elgyertek. Nyilván semmi nem kötelező, de ez ilyen állati jó, és ez ide jön Budapestre. Tehát mások Amerikából, mit tudom én, Svédországból, van, aki egy hétig utazik vonattal Szibériából. Egy hetet utazik ide vonattal, egy hetet utazik vissza, hogy itt lehessen 5 napot. És a fél éves jövedelme rámegy erre az 5 napra. Nekem meg itt van helyben. Ugye, nem csak ide csoszogunk és beülünk. Van nyári konferencia többnyire a Balaton mellett, amit ilyen üdüléssel, nyaralással össze lehet kötni, illetve hát az is gyakorlatilag. Van nyári konferencia Baltimore-ban, ami olyan, mint a Eurocon, csak Amerikában van, akkor ez egy kicsit többe kerül. És akkor van ez a téli konferencia, ami többnyire utazós szokott lenni, síeléssel, meg ilyesmivel összekötve, de most itt volt Budapesten. Úgyhogy ezek nagyon jó mulatságok, és Pásztor Schellernek volt egy ilyen mérföldkő üzenete, azt hiszem szerda reggel, hihetetlen. Tehát egyetlen egy üzenetben megérítette a keresztény élet legfontosabb alapkategóriáit, de ami a legfontosabb, tehát ami nem is, tehát nem az, hogy sokféle volt, ha bár az volt, hanem olyan hihetetlenül mélyen érintette az élet lényegét, a választ minden problémánkra, hogy ennél alapvetőbben, ennél egyszerűbben, ennél mélyebben nem lehet definiálni azt, hogy miről szól az élet. És hogy mi a megoldás, lehet így mondani, a végső megoldás mindarra, amiben vagyunk. Zseniális volt, hihetetlen. Végtelenül megdöbbentő, és ugyanennyire megszabadító. És arra gondoltam, hogy ez az üzenet méltó volt arra, hogy megismételjük. Én csak jegyzeteket tudok hozni, Pásztor Schellert nem tudom duplikálni, de a jegyzeteim elég jók, sokat leírtam. És akkor én ebből tanítanék, akkor ez most nem egy ilyen prédikáció lesz, hanem kicsit tanulunk ebből. Jó? És ez lesz akkor a program. A Pásztor Scheller ezen gondolkozott, hogy mind múlik az, hogy egy közösségben, egy gyülekezetben van-e élet. Egy példaként hozta fel az egyik hölgyet a baltimori gyülekezetből, aki 10 hónapon keresztül új gyülekezetet keresett. És azt mondja, 5 gyülekezetben volt, és sehol nem talált életet. Tehát sehol nem talált közösséget, gyülekezeti életet, Krisztus teste életét. És Pásztor Scheller ezen kezdett gondolkozni, hogy mind múlik az, hogy valahol jól érzed magad, valahol úgy az a benyomásod, hogy kapsz, az a benyomásod, hogy jó itt lenni, jobb itt lenni, mint bárhol máshol, és mitől van az, hogy valahol meg csak egy hideg szervezet működik, sőt, ugyanúgy előjönnek a kis tüskék, a félelem, az ítélgetés, mint bárhol máshol egy világi közösségben. És a másik gondolat ez, hogy a hölgy vajon miért ment el? Tehát, hogy mi volt az, ami rávette őt arra, hogy 10 hónapon keresztül keresgéljen, és aztán visszajöjjön ide azzal a felkiáltással, hogy hát itt van a helyem. Hogy miért van az, hogy fogjuk magunkat, felkerekedünk, hogy találjunk magunknak egy megoldást, ahelyett, hogy a keresztel élnénk, ami a megoldás. És Márk 8.31-ből kezdett el tanítani, amit most meg is nézhetünk. És gyakorlatilag el is mondom rögtön előre, tehát ő is így kezdte, hogy a válasz erre a két kérdésre, a miért nincs élet, és miért keresünk megoldást szellemiség helyett, a válasz az önéletünk miatt. Az én életem miatt, a hústest miatt, a régi bűnös természet miatt. És nem akarom, hogy ezt most így elbagatelizáljuk. Nagyon mély lesz, ami jön ezután, de ez az igazság. Én miattam. Igazából én vagyok a probléma. A nehezebb része csak az, hogy bánok el ezzel utána. Illetve hogy fedezem fel az én életét, hisz néha megbújik az elfogadott, a természetes mögött. Hé, hát ez normális, így élünk, ez így működik. Lehet másképp? Nem lehet másképp. Ez van. És még az sem biztos, hogy észreveszem, hogy azzal, ami van, egyáltalán baj van. Tehát úgy értem, élek önmagam ellenségeként, észre sem veszem, és ha észrevenném, se tudom, hogy hogyan lehetne változtatni. Úgyhogy az önéletünk a probléma. Márk 8.31. Jó reggelt! Sziasztok! Van még ott cég? Elég? Jó. Tehát Márk 8.31. És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. És ez volt az első gondolata, hogy Jézus nyíltan beszélt. Nagyon érdekes, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az igazság, a tények, az, ami van, az túl sok és túl egyenes ahhoz, hogy ráterheljük a másikra. És ezért sokszor szűrjük az információt. Sokszor megtörténik az, Pásztor Sheli így fogalmazott, hogy ilyen hátsó szobás beszélgetések vannak, ahol egy kis csoport hall a lényegről, a többiek meg tudják, hogy van itt még valami, amit előlünk elhallgatnak. De Jézus nem ilyen volt. Jézus nyíltan beszélt. A legkeményebb és legmélyebb információt megosztotta a tanítványaival. Azt mondta, hogy meg fogok halni. Én vagyok a vezetőtök, tőlem várjátok a megoldást, de engem meg fognak ölni. És én leszek a megoldás, de egész másképp, mint ahogy ti gondoljátok. És ahogy ezt Jézus mondta, azt mondja a 32. vers, Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt, meg akarta dorgálni. És itt van az én életnek egy tökéletes példája. Péter, ugye Jézus tanítványa, a maga kis karizmatikus egyéniségével és szabadszájúságával azonnal felismerte, hogy itt valami nincs rendjén. Ugye, hogy képzeled Jézus, hogy te, ami vezetőnk, aki meg kéne, hogy szabadíts minket, meghalsz. Hogy majd a vének majd téged gyötörni fognak, és nem történhet meg. És én tudom, hogy ez nem történhet meg. Szerintem ennek nem szabad megtörténnie. Én tudom, hogy ennek hogy kéne lennie. És ezt meg is mondom neked, Jézus. Tessék ide leülni, mindenható Isten, és jól tessék figyelni rám. Nem mész a keresztre. Semmiképpen nem. És ez az én élet. Nekem van egy elképzelésem, nekem van egy véleményem, nekem van egy felismerésem, és ez van, és én ezt hajtom végre, és ennek a megvalósulását várom el. Az én életem. És a helyzet az, hogy ezt az elképzelést, amikor bármi fenyegetni kezdi, akkor védekezni kezdünk, illetve ha úgy tűnik, hogy nem tudjuk elérni, megvalósítani ezt az elképzelésünket, akkor pedig megoldást keresünk, ha kell, akár harcolunk azért, hogy az úgy legyen. És ettől a pillanattól kezdve hol van az élet? Hol van az egység? Hol van a nyugalom? Hol van a szeretet? Amikor én vagy védekezem és félek, mert elveszett tőlem az elképzelésemet, vagy eszeveszettő megoldást keresek, illetve harcolok azért, hogy meglegyen az elképzelésem. Kivel? Istennel harcolok, de veled is. Sőt, elsősorban veled harcolok, sőt, hogyha nem állsz be az én rendemben, akkor egy ponton elkezdek úgy nézni rád, mint az ellenségemre. És ugyanígy Istenre is. Isten az, aki mindig keresztbe tesz az én terveimnek. Isten az én ellenségem. Persze én ezt így nem mondom ki, de érzelmileg így élem meg. Megálmodtam, hogy leszek boldog, Isten megtehetné, megadhatná, de úgyse fogja. Persze én jó keresztény vagyok, hálás vagyok, Uram, még akkor is, ha te egy ilyen szemét vagy. És persze ezt, Úristen, hogy mondhatsz ki ilyet? Te, és nem is mondok én ki ilyet. Csak gondolom. Nem is gondolom, dehogy gondolom. Csak azt gondolom, hogy Isten tehetne jót, de nem teszi. Csak ezt gondolom. Csak azt gondolom, hogy Isten mindenkivel jót tesz, csak velem nem. Dehogy is vádolom én Isten, de hogy jönnék én ahhoz, hogy vádoljam? Csak meg kellett volna már régen adnia azt, amit kértem tőle, és nem hajlandó rá. Nem tudom, értitek-e? A dolog lényege abban van, hogy nekem volt egy elképzelésem, aminek meg kell lennie. Én élek, és nagyon is erős vagyok ebben az életemben. Mint Péter. Fogta magát, és ő szerette Jézust, persze, de ugyanúgy helyre rakta, mint ahogy néha mi is helyre rakjuk. Néha vádolva, néha a nagy mértet megkérdezem, miért történik ez így, tudod? Péter is fogta Jézust. Tessék leülni szépen. Mi az, hogy Jeruzsálem? Mi az, hogy meghalsz? Mi az, hogy... És egyszerűen nincs mese a megoldás, a kereszt. Az egyetlen megoldás erre a helyzetre az, hogy én feladom az én életemet. Hogy feladom az elképzelésemet. Hogy a képemet arról, hogy hogyan kéne történnie veled, Istennel, vagy én velem, azt össze kell, hogy tépjem. És ennek ára van. Tehát ennek a fajta szabadságnak, ennek a megoldásnak ára van, mégpedig az életem. A halál. És 33-ban Jézus válaszol. Azt mondja, hogy... és a válasza kemény. A válasza olyan, amilyet sokszor nem akarunk meghallani. Egy szerető Jézust szeretnénk látni, aki egyfajta állandóan simogató, majom szeretettel szeret minket, és kiszolgálja a hústestünket. De Jézus nem ilyen. Jézus nagyon szeret minket. Jézus végtelenül elkötelezte magát az érdekeid mellett. De éppen ezért hajlandó akár az ellenségeddé is válni, idézőjelben. Nem válik ő az ellenségeddé, szerető, kedveső, de arról beszél, ami igazán számít. Arról beszél, ami a tény. És Péternek ezt mondta. Azt mondja, ő azonban megfordulva a tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ez volt az ő válasza. És És azt mondjuk, hogy Úristen, ez szélsőséges. Ez meredek. Hát hogy mondhatsz ilyet? Jézus, hát ez Péter volt. Péter, a nagy apostol. Mi az, hogy távozz tőlem, Sátán? Emberek szerint gondolkozol, és nem Isten szerint. És nagyon érdekes az is, hogy két kategóriát egy szintre hoz. A démonit, és az emberek szerint való gondolkodást, az Istennel való gondolkodással szemben. Mi ezzel egy kicsit ilyen megszokottak vagyunk. Miért? Hát hogy gondolkozzak? Persze, hogy emberek szerint gondolkozom. Most mi van? Mi? Annyira ki vagy, meglepesz téged? Nem lep meg, de azt mondom, hogy ha emberek szerint gondolkozol, akkor az ördög asztalára leszel. Ez a rendszer, amiben élünk, a kozmosz, ami a görögben rendet, rendszert jelent, és ennek a világ rendnek a szava, az ördög uralma alatt áll. Jogosan, amikor az ördög megkísértette Jézust, azt mondta, hogy megmutatta neki az egész világot, és azt mondta, hogy ezt neked adom, ha leborulsz előttem, és imádsz engem. És erre Jézus nem azt mondta, hogy hát te hülye vagy, ördög, nem is tiéd a világ, hanem azt mondta, hogy megvan írva, hogy ne imádj senkit, csak az Istenedet. Az ördög tényleg Jézusnak adhatta volna az egész világot, mert jogosan az övé. Ez a rendszer az ő rendszere. Hogyha az átlag vélemény, az átlag hozzáállás, az átlag értékrend, az átlag etika vagy erkölcs szerint gondolkodunk, akkor nagy esélyünk van rá, hogy a gondolkodásunk ördögi. És most ott nem kell kis szarvakat látni és vasvillával szurkáló gonosz embereket, akik tudod ölni akarnak. Nem, az ördögi lehet jó is. De akkor is lázadó, akkor is független Istentől, és akkor is a pokolra vezet. Az ördögi Isten talent jelent. A célját, a motivációját, az eszközrendszerét tekintve olyan, amely nem isteni, nem szeretet. Emberi, földi, testi, ördögi. És ezt mondja, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. És Jézus valójában azt mondja, hogy a probléma gyökere te vagy. Nem mással van a gond, nem velem van a gond, nem a vénekkel van a gond, nem a római birodalommal van a gond, hanem veled van a gond, aki nem Isten szerint gondolkozol. És itt kezdett beszélni Pásztor Scheller egy fogalomról, ami alapvető, és ez az elmebeli beállítottság fogalma. Minden embernek van egy viszonyítási rendszere. Van egy alap gondolati beállítottsága, amivel és amin keresztül az egész világot nézi. Minden értékelés, minden ítélet, még pozitív értelemben is egy összehasonlítás. Van egy viszonyítási alapom, egy referenciám, és ahhoz mérek mindent. Van egy kultúrám, egy neveltetésem, egy képzettségem, tudom, amit tudok a világról, és ez szerint értékelek mindent. Rád nézek, és megvan az, hogy mi alapján hozok egy ítéletet, vagy alkotok egy véleményt. És ez a viszonyítási rendszerem Isten szerint való kellene, hogy legyen. Ez a könyv kéne, hogy legyen a viszonyítási rendszerem. Isten igéje. Isten igazából azt szeretné, hogyha egy húron pendülnénk. Hogyha a gondolkodásmódunk azonos lenne. Hogyha ő elkezdene egy mondatot, és én érteném, hogy ő miért mondja. Ha a szívem úgy dobogna, mint az övé, ha az alapvető motivációm ugyanaz lenne, mint az övé, nem tudom pontosan, hogy fogja befejezni, de értem, hogy mit mond. És én is ezt mondanám. És tudod mit, Uram, ha most abba hagyod, akkor az alapján, amire eljutottam, be tudom fejezni a mondatodat. Ha csak nem akarsz valami újat kijelenteni. De ez alapján ezt azért mondtad, mert szeretsz minket, és azért mondtad, mert jót akarsz nekünk, és szerintem az lesz a vége, hogy... És Isten azt mondaná, hogy ámen. Mert egy húron pendülünk. Azt mondja rólad, hogy a fiam vagy. aki ismered a szívemet, és aki a te saját szívedben az én szívem szerint gondolkozol. De ez nem érzelem, ez egy elmebeli hozzáállás. És alapvetően azon múlik, hogy mi van az agyamban, mi a referenciám, mi a viszonyítási pontom. És itt két különbséget kell tenni. Isten szerint való a gondolkodásom, vagy önmagam szerint való. Ha találkozol egy dühöngő emberrel, aki ki van akadva valami miatt, ebben a városban nem lehet közlekedni. Akkor, oké, ez a dühöngés, ez a hozzáállás honnan jön? Milyen elmebeli beállítottságból? Isteniből, vagy emberiből? Mi a forrása? Az én érdek, az én jogaim, az én elképzeléseim, az én kényelmem. Én vagyok a forrása. Én, e körül forog minden. Bármire ránézek, és önmagamhoz viszonyítom. Itt ülünk, és hogyha ha ez a hozzáállásom, akkor egyetlen egy kérdésem van, mi hasznom van belőletek? Mi jót tesztek nekem? Az én időm telik most itt. Én keltem föl 6-kor. Meg ti is, nem is értek titeket. Nem tudom, értitek-e? Mit eredményez ez? Ez egy ilyen világot teremt, ahol mi van? Önzés van. Ahol mi van? Halál van. Élet nincs, szeretet nincs, vagy legalábbis nincs sok helye. És ezt mondja, hogy változtatnunk kell a gondolkodásmódunkon. Igenis ki kell, hogy jelentsük, hogy világiak vagyunk. Amikor önmagamban gyökerezik a gondolkodásom, akkor keresztényként világi vagyok. Ide járhatok a nagy Biblia szól egyházba. Úgy értem, mi aztán? Hű, mi nagyon jó. Itt van tan, itt van több mint 40 év biblia tudósok vannak, görög, héber, biblia tudósok, exegézis, úgy értem, minden egyes szót megnéztek, hogy mit jelent az eredetiben, és összerakták, és az egészet, és félelemmel és rettegéssel, ilyen nagy fejünk van. És ez csodás, azt gondolom, hogy ez nagyszerű, ennek így kell lennie, de ha ez, persze, ha így fogalmazott, hogy ha nem megy át a fejemből a szívembe, és nem kezdem el élni, akkor a hajamra kenhetem. És persze, ha nincs minek átmennie, az se jó. De a lényeg az, hogy lehetek világi azzal, hogy az életem önmagam körül forog, hogy a gondolkodásmódom az énnel kezdődik, és nem Istennel. Nem azt kérdezem, hogy mit gondol Isten a dugóról, hanem azt kérdezem, hogy én mit gondolok a dugóról. Nem azt nézem, hogy hol vagyok én most Isten tervében, hanem azt nézem, hogy hol vagyok én most a saját életemben és a saját tervemben. Mert ahogy a képem kitágul a kicsi énről a nagy istenire, onnantól minden megváltozik. Jogosan, valóságosan változik meg. Ha én vagyok, ez egy másik üzenet volt, azt mondja, ha én lennék a világ leggazdagabb emberének az örököse, úgyhogy már most élhetek a vagyonával, vajon másképp élnék-e? Hát hogyne? De mi nem a világ leggazdagabb emberének, hanem a világ tulajdonosának és teremtőinek vagyunk az örököse. Teremtőjének. Ha ennek tudatában vagyok, akkor ez megváltoztatja mindenhez való viszonyomat. És halál helyett életet tapasztalok. Úgyhogy... És azt mondja, hogy amint valami túl fontossá válik, az önéletem. És itt felsorolt olyan dolgokat, amik, tehát a szolgálatom. Hey, ez itt az üzletember szolgálat, ez az én szolgálatom. És én itt, ez fontos. És minden péntek reggel találkozunk. És Isten azt mondja, hogy figyelj, nem, jövő hét pénteken szeretném, hogyha a feleségeddel töltenéd az egész napot, mert szüksége lenne rá. Távol legyen! Semmiképpen, Uram! Ez a szolgálat, hogy történhet meg, hogy elmarad egy pénteki alkalom? Ez most egy Isten szerint való gondolkodásmód volt, vagy egy önmagam szerint való? Önmagam szerint való volt, ha bár vallásos, ugye? Tehát úgy értem, hogy egy szent dologról van szó, a szolgálat. Kit érdekel? És ilyeneket a feleséged, a családod, emberek túl fontossá válnak, és ahogyan fontossá váltak, az a te elképzelésed szerint való. És megtörténhet, hogy mondjuk van egy elképzelésem mondjuk arról, hogy itt mindig pontosan kell kezdeni. Az üzletember találkozott pontban 8-kor kezdjük. Ti mikor jöttetek? Értitek, mi születik? Mert ragaszkodom az én elképzelésemhez, és vagy megvédem magam, hogy az megmaradhasson, vagy elkezdek harcolni, hogy meglegyen, elkezdem leuralni a környezetemet. Elkezdek erőszakos lenni, követelőző ott, ahol gyengédnek, szelídnek és szeretőnek kéne lennem. És eltörlek téged azért, hogy az én elképzelésem egybe maradhasson. Ahelyett, hogy inkább az elképzelésemet törném el azért, hogy téged szolgálhassalak és szerethesselek. Ahol az én élet uralkodik, ott halálterem. És akkor ezt mondta, hogy azt mondja, a halál igazi életet eredményez. Istenen keresztül szeretni fogsz akkor is, amikor senki sem szeret. És ez a helyzet, hogy a feltétel nélküli szeretet alapja a halál. Az, hogy én feladom előre minden jogomat, minden elképzelésemet, minden elvárásomat. Elengedem, feladom. És egyedül Istentől fogadok el. De tőle mindig kapok. Tehát ő megígérte, hogy betölti ezeket a szükségeimet. És ha ez így van, akkor én adhatok. Adhatok feltétel nélkül. Adhatok akkor is, amikor nem kapok vissza semmit. Itt ülök, ez az üzletember találkozó, és nem úgy nézek rátok, hogy mi hasznom van belőletek. A helyzet az, hogy nem tartoztok nekem semmivel. És ebben semmi csodálatos nincs, ez így normális. Ezt nem is kell erőlködnöm, hogy ez így legyen, egyszerűen így van. Nem kell, hogy adjatok nekem semmit, és igazából ebben a furcsa értelemben nem is tudtok adni nekem semmit. Mert megvan mindenem Istenben. Ugyanakkor, ha bármit kapok Istenből rajtatok keresztül, borzasztóan hálás vagyok érte, megtör, és úgy fogadom el, mint Istentől. De ez Isten. És a természeti énünktől igazából nem kell adnunk semmit, és nem kell várnunk semmit. Ez tesz minket szabaddá arra, hogy amikor a dolgok kellemetlenné válnak, kényelmetlenné, sőt bántóvá, sőt nem tetszővé, akkor is az maradhassak, aki Isten szeretetében vagyok. Egy türelmes, szelíd, szerető, megértő ember. És persze ez sem egy törvény, ebből én kiesek, de amikor kiesek belőle, akkor az az én bűnöm. És amikor magamhoz térek, akkor azt mondom, hogy bocsánat, Uram, vétkeztem, és tőletek is elnézést kérek, és visszaállok arra a helyemre, ahol nem kérek semmit, de mindenem megvan, és mindent adni akarok. Úgyhogy 8.34. Ekkor magához hívta a sokasságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. És ez a titok, ez az élet titka. Ez a szia Balázs! Ez a keresztény élet, illetve eleve az élet a csodafegyvere. Hogyan? Sanyi, pásztos ellen, Uram, hogyan élhetek egy erős életet? Hogyan élhetek egy győzedelmes életet? Hogyan élhetek egy olyan életet, ahol nem félek a jövőtől? Nem félek tőle. Nem tudom, hogy mi leselkedik rám a sarok mögött, de nem félek tőle. De nem azért nem félek, mert bátor vagyok, ide lőjetek, hanem egyszerűen nem félek. Nincs mitől félnem. Lehet, hogy ott leselkedik rám valami, de nem baj. Ahol a vágyaimat nem kell tagadnom. Ahol azt mondom, hogy igenis szeretnék egy színes életet élni. Ahol azt mondhatom, hogy igenis szeretnék egy nagyszerű családot. Igenis szeretnék nagy piros merci, ezt ronda, csúnya, mindegy. Nagy, fekete, nem, nagy, metálzöld, nem, ma, mindegy. Valamilyen nagy, bűndrága autóban ülni. Most mondtam valamit. Ahol ezt nem kell tagadnom, de ugyanakkor nem is fog meggyötörni. Ahol az én vágyaim kérések kialakulnak, amelyek vagy teljesülnek, és akkor örülök nekik, vagy nem, és akkor is rendben van minden. Hogy lehet úgy élni, hogy önmagam lehetek? És nem kell arrogánsnak lennem, és azt mondanom, hogy fogadj el olyannak, amilyen vagyok. Bunkó vagyok, de fogadj el ilyennek. Hanem ahol azt mondhatom, hogy a szívem Isten előtt van, Isten formálja a szívemet, az ő képére alakít engem, és én lehetek az, aki vagyok az ő kegyelmében. Ahol integritással élhetek, erővel, szabadon. Hogy lehet így élni? Hogy lehet egy üzleti sikertelenségben elégedetnek és teljesnek lenni? Amikor fogságba visznek egy olyan hatalom, aki fölött nem tud, aki ellen nem tudsz harcolni. Amikor jönnek a babilóniaiak, bilincset tesznek a kezedre, és elvisznek, deportálnak. Hogy lehet akkor egy teljes életet élni? Hát nem lehet. Nem igaz. Lehet, tehát, hogy Istennek egy olyan megoldása van, ami így hangzik. Ekkor magához hívta a sokasságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. És ez az a hozzáállás, és mindjárt megnézzük szóról szóra. Ez az a hozzáállás, ami egy Isten szerint való elmebeli beállítottságot eredményez. És ez nem egy, tehát megint nagyon fontos, ez az önmegtagadás nem egy hőstett, amit az ember egyszer végrehajt, hanem egy hozzáállás. Én szüntelenül, állandóan, folyton megtagadom önmagamat. Felveszem a keresztemet, és követem őt. Ez én így élek. Ez az életmódom. Ez az alapvető válaszom mindenre. Reggel fölkelek, megtagadom önmagam, felveszem a keresztemet, és követem őt. És persze egyik szó sem jelent nekem semmit ezen a ponton, hogy valamit sejtek, hogy mit jelenthet, de biztos, hogy benne van a halál, ugye az önmegtagadás, felvenni a keresztet, hát az is... Ez olyan, mint hogy a nyakamra akasztom a kötelet. Ez nagyjából ezt jelenti. Ugye felvenni, az vette fel a keresztjét, akit vittek kivégezni. Tehát a kivégzés előtti utolsó esemény az volt, hogy vitte a keresztjét. És kövess engem, azaz Jézus megy elől, és én viszem a keresztemet, és megyek utána. Most ez mit jelent? Igazából azt jelenti, hogy elfogadom Isten gondolatait az én gondolataim helyett. Lecserélem az elmebeli beállítottságomat az önzőről, a testiről, az Istenre nézőre, az én véleményemet az övére. Oké. Az én életem, csak menjünk végig rajta, azt mondja, hogy van. Azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mit kell megtagadni? Tagadja meg magát. Mindent, ami belőlem jön. Mindent, aminek a forrása én vagyok. Azt megtagadom. Mit? Mindent. De hát Sanyi, nem, benne van egy csomó jó is. Nem. Nem. Igen, de nem. Az a jó, ami megvan bennem, de független Istentől, az körülbelül olyan, mint amikor egy... sátánista eteti az éhező etiópiaiakat. Ez jó tett? Abszolút jó. Azok az etiópiak éheznek, és attól a sátánistától kapnak kaját. De ettől az ő élete, és amit az ő egész élete hirdet, és amifelé ő vezet, akár az etiópiaiakat azzal, hogy enni adott nekik, és ami változott? Nem. Rossz alapon építkezik. És mondd csak.
De nincs olyan matasz. Tehát én adok az egy jó kínnak, aztán egy másik értelemben. Akkor nekem utána mindig kell adni.
Világos, ez a másik fele.
Nincs olyan matasz, akkor
így van.
Tettem,
hogyne.
Mutattam neki valami olyasmit, amitől...
Hogyne, de...
Már jobb, sokkal jobban fogsz.
Így van, tehát jobban járunk, hogyha megtanítjuk őket földet művelni, öntözőrendszert építeni, és így tovább. De ha ezt csinálja a sátánista, akkor se változott semmi. Tehát a lényeg az, hogy a test jó tette értéktelen Isten előtt. A haszna átmeneti, a haszna relatív. Úgyhogy amit én nekem tennem kell, hogy megtagadok mindent, ami belőlem jön. És ez nem egy légüres térbe visz, hanem az isteni jóba, ahol aztán egy csomó mindent, amit tettem volna amúgy is, meg is teszem, de már nem önmagam miatt, hanem Isten miatt. Miért etetem az etiópiai éhezőket? Mert olyan bűntudatom van, hogy nem bírok vele élni. De amikor teszek így valami jót, akkor megnyugtatom a lelkiismeretemet. Anélkül, hogy a bűntudatom gyökerét érintettem volna. A jó tettel fizetek a bűneimért. Holott a jó tetteim nem tudják kifizetni a bűnömet. Krisztus tudja kifizetni. Úgyhogy nem etetem az etiópiaiakat, megtagadom, felőlem éhen is halhatnak, nem csinálok semmit, ami belőlem jön, megyek Istenhez, és Isten megbocsájt nekem, szeret engem, és egyszer csak teljes vagyok, elmúlt a bűntudat, és telve vagyok szeretettel. És azt látom, hogy etiópiaiak éheznek. És szeretem őket. És fogom, és a szeretet miatt, mert én el vagyok fogadva, mert én annyit kaptam, mert én már adni akarok, megyek és megetetem őket. Értitek a különbséget? Nem érdemes rossz alapon jót tenni, mert az bebetonozza a rossz módszert, a rossz életelvet, a rossz elmebeli beállítottságot. Úgyhogy megtagadom önmagamat, ezzel nyitok. Mindent, ami belőlem jön, a véleményemet, a hozzáállásomat, az elképzelésemet, a tervemet, a vágyamat, a kívánságaimat, mindent. A jóságomat, az intellektusomat, a képességeimet, a tudásomat, mindent megtagadok. Felveszem a keresztemet, és ami nagyjából annyit jelent, hogy el is szakadok mindentől, ami körülöttem van. Ezt hallottam egyszer, hogy aki felvette a keresztjét, már elbúcsúzott a régi barátaitól. Már nem gondol a villanyszámlájára, már nem akar újabb üzleti eredményt elérni. Aki felvette a keresztjét, az búcsúzik ettől a világtól. Ott a felirat, game over. Adieu. Nincs már itt semmim. És aztán követem őt. És a követem őt az egy, ez egy ilyen munkás dolognak tűnik. Egy ilyen cselekvő. Most Úristen, Jézus milyen nagy dolgokat tett, most ezeket kell nekem is tennem? Nem. Az megint egy munkaprogram lenne. A követem őt annyit jelent, hogy azokat a szükségeimet, azt az ürességet, amit eddig a világ és én töltöttem be, oda Istent engedem, és hagyom, hogy ő töltse be. Megtagadtam önmagamat, elvágtam a világ felé mindent, egy légüres térbe kerültem, na most ezt az egészet ráfordítom Istenre, és azt mondom, te vagy az, te vagy a te. Én megtagadtam mindent, de akkor te mit mondasz? És azt mondja, hogy szeretlek, és etesd meg az etiópiaiakat. És én azt mondtam, hogy elvágtam minden kötelet, a családom, a munkám, az álmaim felé. Uram, de akkor te most mit mondasz? Szeresd a feleségedet, dolgozz nekem a munkádban, és nagy dolgokra hívtalak el, van egy elhívásom, egy tervem az életedre, amit te álmodni sem mertél volna. És ahogy elveszítettem az életemet, valójában most nyertem meg. És ez a következő vers így hangzik, 26. 25. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti. Aki pedig elveszíti az életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Amikor meg akarom tartani az életemet, az enyémet, elveszítem. Pásztor Sever ezt mondta, mint amikor a víz kifolyik a kezedből, meg akarom őrizni a vizet, és csöpög, és elveszítem. De ha odaadom Istennek, akkor ő benne elveszíthetetlenné válik. Biztonságossá, Nem kell többé megoldást keresnem, és nem kell többé védekeznem, és nem kell többé harcolnom sem. Azt mondja, hogy és ez egy nagyon fontos gondolat, hogy Isten a kereszt által jelenik meg neked. Nincs találkozás Istennel máshol, csak a keresztnél. És ezzel a valóság tartalmához jutottunk ennek az egésznek. Azt mondod nekem, Jézus, hogy szakítsak a szívemben, az elmémben mind azzal, amiben eddig éltem. Valójában úgy tűnik, mintha nem kérnél semmit elsőre, ugye? Az evangélium ingyen van. De aztán most, hogy egy kicsit jobban belenéztem, rájöttem, hogy ez nem igaz. Te mindent kérsz. Úgy értem, ennyire sokat még senki nem kért. Te a szívemet kéred. Az életemet. Becsukjátok az ajtót, köszönöm. Köszönjük szépen. Mindent kérsz tőlem. Úgy értem, figyelj, most ezt komolyan mondod? Mi marad nekem, ha mindent odaadtam neked? Hogyan éljek akkor? Egy vallásért dobjam el ezt az egész rendszert, amivel eddig biztonságosan, idézőjelben téven, nagyjából biztonságosan működtem? És a válasz az az, hogy igen, de amit én adok cserébe, az nagyon is valós. Nagyon is valós. Amikor én rám, az én gondolataimra cseréled le a tiédet, akkor biztonságos gondolatokat kapsz. Akkor megrendíthetetlen ígéreteket kapsz, amik nem múlnak rajtad, nem múlnak a világon, nem múlnak senkin. És figyelj, itt jön a lényeg. Nem csak szavakat kapsz, hanem az én jelenlétemet. Nem csak ígéretet, hanem erőt és hatalmat az ígéret mellé. Engem személyesen találsz meg, ahol az én személyem, mondja Isten, az én jelenlétem egy olyan végtelen erő, amely mindenre elegendő, mindenre. Viszont velem nem találkozhatsz máshol, csak a keresztnél. El sem tudom mondani nektek, hány olyan gyermekem van, akit hívtam, akit szólongattam, és sose jött hozzám. Megtért, örök élete van, de sosem ültünk le egy jót beszélgetni, mert rossz helyen keres engem. A keresztnél találsz meg. Sehol máshol. De mit jelent ez? Nem tudom. Elmélkedj rajta. Ha találkozni akarsz Istennel, akkor menj a kereszthez, és kérdezd meg őt, Uram, mi az, hogy a keresztnél találkozom veled? És ő tanítani fog erről. Nem tudom pontosan, hogyan. Olyanokat fog mondani, hogy te bűnös vagy. És pokolra való. De én szeretlek, és én haltam meg helyetted. Ne te oszd a lapokat. Ne ülj a magas lóra. Nem vagy a magas lovon. Ítélet alatt vagy. De ugyanakkor szeretve vagy, és fel vagy mentve az ítélet alól. Légy hálás. Ne gondold rólam, hogy én önző vagyok, olyan, mint egy ember. Mert én szeretlek. Nézd meg, ott lógok a kereszten, és haldoklom, érted? Lásd, hogy ki vagyok. Légy alázatos. És amikor én beszélek, te ne hőbörögj. Ne mondd azt, hogy igen, de. Ne mondd azt, hogy... És megvan a saját véleményem. Hanem mondd azt, hogy igen, Uram. Ú, ez nehéz, Uram. Ezt én nem így gondolkozom, de igazat adok neked. Azt mondod, hogy én nagyszerű vagyok. Hát, rendben, neked elhiszem, de nehéz ezt elfogadnom. De akkor rendben, nagyszerű vagyok. Te azt mondod, hogy szeretsz engem. Rendben, akkor így fogok beszélni hozzád, hogy Isten, aki szeretsz engem, és a kereszt az a hely, ahol ezt látod. Máshol nem látod. Ha nem a keresztnél találkozol Istennel, rossz helyre teszed magadat, és rossz helyre teszed Istent is. És elbeszéltek egymás mellett. Egy olyan Istenhez fogsz beszélni, aki nincs is. Tudod, azt mondod, ó, te Isten, aki szigorú és kemény mester vagy, ott is aradsz, ahol nem is vetettél, és Isten így körülnéz. Kihez beszélsz hozzám? Ez nem én vagyok. Tudod, itt van Isten, és én azt mondom, Uram, könyörgöm! és Isten azt mondja, hogy Sanyi, igen, Uram! Sanyi, és nem találom. A keresztnél kell, hogy keressem. És ott egy valódi szellemi megtapasztalásom lesz, ami hatalmat és erőt ad. Ha meg akarod tartani az életedet, akkor küszködésre ítéled magad. Nem lehet megtartani. Nem tudod uralni. Nem tudod megvalósítani az elképzelésedet. Nincs elég hatalmad hozzá. Ember vagy. Kicsit törékeny. A világ nem engedelmeskedik neked. Sem az ördög rendszere, sem a fizikai. Néhány kicsi dologra van csak befolyásunk. Ha meg akarod őrizni az életedet, nagyon fáradtságos, nagyon frusztráló, és a végén csalódáshoz vezető utat választasz. De ha elengeded, ha odaadod Istennek, és a saját tervedet lecseréled az övére, ami megjegyzem, hogy alig fog különbözni a tiédtől. Tehát, hogy ne arra számíts, hogy abban a pillanatban, Uram, akkor legyen meg a te akarod, és egyszer csak minden megy valamerre, tudod, hogy fölültünk volna egy vonatra, és azt se tudom, hogy hol vagyok. Nem, Isten nagyon szelíd kézzel fog hozzányúlni, és csak annyit fog mondani, hogy köszönöm, csak maradj meg ebben, bíz bennem, jól lesznek a dolgok. De mit fogsz csinálni? Semmit egyenlőre. Főzök neked egy virslit. Mit szólsz? Együnk egy jót. Aludjunk egy jót. Ébredjünk fel nyugodtan, és feküdjünk le békében. Hadd meséljek neked arról, hogy mennyire szeretlek. Mi a te akaratod, Uram? Hogy maradj meg a szeretetemben. Hogy ne harcolj, hogy ne küszködj, hogy bízd bennem végre. És pásztor, ő is itt volt a konferencián, miért akartam külön a nevét, nem Csíri, ő a pásztor Richard beszélt erről, hogy szóval nagyon sok keresztény küszködik, hogy megtalálja Isten tökéletes akaratát. Uram, mi a te tökéletes akaratod? Mondd meg, mi a tökéletes, én a te tökéletes akaratodat akarom tenni. És azt mondja, hogy szabadságban él ez a keresztény. Érti ez a keresztény, hogy miről szól itt ez az egész? Miért akarod te tudni az én tökéletes akaratomat? Hát, hogy megtegyem, hogy... Az én tökéletes akaratom az, hogy maradj meg az én szeretetemben. Lazíts. Hogy bármi történik is, engem keres, és az én szeretetemet abban a helyzetben. Nem kell tudnod az én tökéletes akaratomat, csak ismerned kell a tökéletes szeretetemet. Maradj meg bennem, és akkor maradsz meg bennem, ha megmaradsz a szeretetemben. És úgy tudsz megmaradni a szeretetemben, ha ismered a szeretetem szavait. Ha ez a viszonyítási rendszered, ha ebben gondolkozol. És hogyha ezt egyszer megízlelted, akkor a kereszt, a tagad meg önmagadat, vedd fel a keresztedet és kövess engem. Ez már egyáltalán nem egy keserves parancs. Úgy értem, azt akarod mondani, hogy szakítsak ezzel az őrülttel, aki mindig önző, mindig gyötör, mindig kívánkozik, mindig belém rúg, mindig lehord engem magammal. Mondjam azt, hogy kuss, és végre figyeljek rád, aki szeretsz engem. Ez egy jó tanács. Úgy értem, hogy végre ne aggódjak a villanyszámlám miatt, az üzletem miatt, a családom miatt, a jövőm miatt, az álmaim miatt, hogy vegyem föl a keresztemet. Hát ez nagyon jól hangzik, és élhetek veled, akinek egy értelmes, józan és örökkévaló célja és terve van velem. És nyugodhatok. Zseniális. Uram, zseniális. Ez milyen, aki megőrzi az életét, elveszíti, de aki elveszíti az életét, én értem, és az evangéliumért örök életre őrzi azt meg. Mitől féljek, ha Isten velem van? Mitől féljek, hogyha minden reggel azzal kezdem, hogy mindennel elszámolok? Mint egy katona, aki háborúban él. Úgy értem, engem ma valószínűleg lelőnek. Elszámoltam már mindennel. Van egy Istenem, oda megyek, az életem igazi értékei megrendíthetetlenek. A családom is ebben az Istenben él, minden kerek. Ha Isten akarja, élni fogok ma. Ha akarja, meghalok. Mind a kettő rendben van. Felvettem a keresztemet, elvágtam a kötelékeket, és őt követem. És ezután jön az apeh, és azt mondja, hogy 150 000 forintot kell fizetned. Ó, oh, tényleg? Jó. Más? De nincs 150 ezer forintom. Hát akkor nem is fogok fizetni. Uram, helyes, hogy kifizessem ezt az adósságot? Helyes, fiam. Akkor kérlek, adj 150 ezer forintot. Adj 300-at, mert a másik 150-nek is meg lenne a helye. És aztán jön az apek második levele, hogy 150-et kell fizetni. Említetted már, uram, ezt a 150-es tartozást? Említetted, fiam. Megjött már a pénz? Még nem. Hát akkor most se tudom kifizetni. De nincs küsz, hol a küszködés, hol a félelem, hol a gyötrés, hol van a... Nincs semmi ebből. Én felvettem a keresztemet. Elveszítettem már az életemet. Mit akarsz elvenni tőlem, amit ne adtam volna már oda önként? És mit akarsz elvenni abból, amit Isten adott nekem? Nem vagy egy kicsit merész? Te világ, te én, te, hogy valamit ki akarsz csavarni a kezemből, amit Isten tett bele. Nem kell, hogy szorítsam ahhoz, hogy ott maradjon. Próbáld meg kivenni. Próbáld meg kivenni a nyitott tenyeremből azt, amit Isten tett oda bele. Isten harcolja a harcaimat. Ő áll bosszút rajtam. Értem. Ő az életem. És tudod mit? Szabad vagyok arra, hogy adjak, hogy szeressek akkor is, amikor nem szeretnek, hogy nyugodjak akkor, amikor mindenki azt mondja, hogy őrjönge, nem kéne. Miért? Mert egy erősebb életet élek, mint az enyém. Az én életem helyett az övét. És hát nagyjából ennyi az üzenet. Itt van még a jegyzetből. Azt felolvassam nektek? Mennyi az idő? 55. Hogy hagyjuk abba itt? Esetleg beszéljünk jövő héten is erről? Beszéljünk jövő héten is erről. Folytassuk ugyanezt. Jó. Tehát ez az élet alapja. Ezt nem hallhatjuk elégszer. Tehát, hogy ez az az üzenet, amit akárhányszor hallgatunk meg, mindig friss. Miért? Mert ez a végső megoldás, ez a mindennapi rutinunk, ez az a hatalom, ami a kereszténységet nagyszerűvé tehetné, és ami a kereszténységet, aminek a hiánya kicsinyessé, és valójában világivá teszi. Értitek? 5 gyülekezetben volt, és nem talált életet. És minket is fenyeget ez. Érted? Én Slinglov Sanyi hazamegyek, és bunkó vagyok a feleségemmel. Jó, nem vagyok vele bunkó, de mondjuk azt, hogy hideg vagyok. Csak azért, mert nem veszem fel a keresztemet. Nem vagyok az a szerető ember, hiába tudok olyan sokat, vagy viszonylag sokat önmagamhoz képest. Nem élek vele semmit, ha nem élem. Ez az üzenet, az élet. És ha ez megvan, akkor lehetek 5 napja keresztény. Érted? 5 napja. És nagyobb vagyok. Nagyobb vagyok bárkinél. Megmérhetetlen. Isten jelenlétében voltam ma reggel. És ma, akivel beszélsz, az az ember, aki Istent tükrözi vissza. 5 napja vagyok keresztény. És ugyanez 50 év után is. De a titok az ez. Nem vagyok keresztényen, az a probléma, hogy van itt egy kategória, ami a természet feletti életkategóriája, dynamis életkategóriája, ami nincs meg az emberben. Ez az élet 1 Korintus 13 szeretettel szeret, ahol fel van sorolva 16 tényező, amiből egyet sem tudunk produkálni. Most, ha nem vagyok keresztény, azaz nem születtem újjá, és nincs bennem Isten személye, a Szent Szellem, aki a megtérés pillanatában beköltözik az én szellemembe, akkor én csak idézőjelbe téve színlelni tudom ezt az életet. Vagy mondjuk azt, hogy egy felszínes módon a jellemzőit időnként megmutatni. De maga az élet hiányzik nekem. És amiért Éva mondta, hogy akkor bajban vagy, az az, hogy, hogy van nagyon sok... Igen, mert nagyon sok jó ember van, és Éva, te tipikusan egy jó ember vagy. Én, de tényleg, nem. Én ismerem Évát hosszú évek óta, és soha nem láttam őt olyat tenni, ami ne lenne teljesen jó. Úgy értem, mint egy ilyen isteni ember. De a helyzet az, hogy ha ez a jóság nélkülözi Isten életét, akkor nem elég. Akkor nem elég. És nem tudom, mikor bukik, és hogyan bukik ki, hogy nem elég, de nem elég. Már csak azért nem elég, mert nem visz a mennybe. A jó emberek Krisztus nélkül pokolra jutnak. És a rossz emberek Krisztussal a mennybe. És a jó emberek Krisztussal a mennybe. És a rossz emberek Krisztus nélkül a pokolba. A végső válasz ez, hogy Krisztus az életünk. És az, hogy ennek az életnek van egy csodálatos, szerető, nyugodt, békés megnyilvánulása, ez csak a gyümölcs. A lényeg a kapcsolat Krisztussal. És az életünk sokszor azért olyan rázós, hogy ne legyen egyedül élhető. Isten a jó embereket elviszi arra a pontra, ahol azt mondják, hogy ezt már én se bírom. Nekem is hiányzik valami, valaki. Egyszerűen nem működik. És ez az a pont, ahol Isten jelentkezik, hogy én vagyok az, aki hiányzik. Én arra vagy elhívva, hogy velem élj közösségben. És ennek a közösségnek számos gyümölcse lesz, számos járulékos nyeresége, hogyha így mondhatom. De a lényeg akkor is maga a kapcsolat, mint férj és feleség között. Nem azért házasodnak össze emberek, mert házat akarnak építeni. Ugye? Legalábbis remélem. Igaz? Ha azért házasodnak össze, mert házat akarnak építeni, az probléma. Előbb-utóbb nagy probléma lesz. Azért házasodnak össze, mert szeretik egymást, mert szerelmesek, mert nem akarnak egymás nélkül élni, a kapcsolat a lényeg, igaz? És nem feltétlenül felhőtlen, ugye, mert különbözőek vagyunk, csiszolódunk egymáshoz, kihívások vannak benne, de ez rendben van, de akkor is a kapcsolat a lényeg. És az, hogy együtt jól érezzük magunkat, és jókat, nem is tudom, mulatunk a barátainkkal, ez csak egy járulékos nyereség. A lényeg a kapcsolat. És ugyanígy a kereszténységben. Nem az a lényeg, hogy valaki jó ember legyen, hanem az a lényeg, hogy kapcsolatban legyen Istennel. Tudod mit? Inkább legyél rossz ember, de legyél kapcsolatban Istennel. Legyél Isten fia, inkább rossz fia, mint jó fattya. Ó, én jó fiú vagyok, nagyon jó fiú vagyok, de nem vagyok Isten fia. Jó fiú vagyok, de a magam fia vagyok. A szörnyű. Inkább legyél rossz gyerek, de gyerek legyél. Ugye, te a gyereke Istennek. Nem a jóság a cél. A jóság, mint Istentől független kategória, gonosz. Az erkölcs, mint Istentől független kategória, gonosz. Ugye, te az ördög a világosság angyalának mutatja magát. A világosság angyalának. Intelligens, bölcs, etikus, erkölcsös. Az ördög jobban ismeri a Bibliát, és keményebben vasalja be rajtad, mint Isten. Azt mondja, valahol írja az Új Szövetség, hogy azt mondja, hogy János írja Jelenések könyvében, hogy azt mondja, az egyik gyülekezetnek, és nem tudom melyiknek, nézzétek ezt most el nekem, hogy azt mondja, tudok rólad, ott laksz, ahol az ördög zsinagógája van. Az kemény. Az ördögnek van zsinagógája? Tudom, a zsinagóga az a zsidó templom. Tudod, ott, tudom, hogy hol vagy hívő, ott, ahol az ördögnek van a gyülekezete. Az ördögnek gyülekezete? De nem sátánisták, keresztények. De a Saci prédikál vasárnap esténként.
Köszönöm. lánykori növő.
Ezt nem tudom, értitek-e? És az üzenet valószínűleg legyél jó, érd el, amit akarsz, valósítsd meg magad, legyél jó ember, tarts be a törvényt, 10 parancsolat, szeressétek egymást, te szeretsz? Mennyire szeretsz? Szeress jobban! Most nem tudom. Oké, tehát a szavak nagyjából jók, de a szelleme mi? És hogyha nem üvöltöttem volna, akkor is ugyanilyen gonosz lett volna. És...
neked jártunk már ott, nem kellene jelenni. Hogy Bébi Kának ott mindjárt aludtuk. Jártunk ebben a zsinagógában.
És a helyzet az az, hogy elhittük, hogy jónak kell lennünk minden áron. Hogy a kereszténység erről szól, legyél jó ember, szabadulj meg a bűneidtől, szabadulj meg a gyengéidtől, legyél jobb, mint a többiek, hé, te egy bizonyság vagy, szedd össze magad. Az emberek néznek téged, legyél jó ember, szépen mosd le a kocsidat, mindig öltöz föl rendesen, a nyakkendőd ne legyen félrecsúszva, a gyerekeidet rendesen nevel, te egy jó, nem vagy olyan, mint azok ott, te egy jó ember vagy, keresztények vagyunk. Példát mutatsz. Jó, ez végül is nem rossz, hogyha szívből jön, és nem dicsekszel vele, hanem ez csak a gyümölcse mindannak, aki vagy. De amúgy meg tudod, mivel akarok példát mutatni? Azzal, hogy akkorát esek, mint egy ház, arccal a sárba. És azt mondom, hogy tudod mit, Isten nem hagyott el most sem. Itt vagyok a sárban, és tudod mit, ide térdel mellém, és fölállít engem. Így mutatok példát. Hogy egy nyomorult, bűnös ember vagyok. Ne, és nem célom a bűn, nem gyűlölöm a bűnömet, nem szégyellem, gyűlölöm, sajnálom, de az vagyok, és Isten nagyobb a bűnömnél. Kegyelmes, szeret engem, mindent odaadott, mindent, semmit nem tart vissza. Isten egy nagyszerű Isten, és tudod mit? Ha én megfelelek, akkor te is. Hogyha engem Isten megváltott, akkor téged is. Ha nekem meg tudod bocsájtani, akkor neked is. És tudod mit? Hogyha Isten ennyire nem kér semmit, akkor nem vagyunk bolondok, ha követjük. Tudod, nem vagyok bolond azzal, hogy odaadom neki az életemet, a szívemet, az elmémet. Nem vagyok bolond, mert nem a kukába teszem, hanem az ő szerető kezébe. Mindent odaadott. Semmit nem tart vissza. Én így akarok példát mutatni. Nem azzal, hogy egyfajta falat építek magam közé és a többi ember közé. Tudod mit? Az a világi ember, aki fülbevalóval és tetoválással mászkál az utcán, az semmivel sem rosszabb nálam. Csak még lehet, hogy nem tért meg. Az az ember az én testvérem, csak meg kéne térnie. És tudod mit? Lehet, hogy Isten használná őt, és 10-szer, 100-szor többet tenne, mint rajtunk mindannyiunkon keresztül. És ha nem, ha csak egy imát mond el az életében, hitben, akkor is megmérhetetlen, és hálás vagyok érte. És félelemmel és rettegéssel mondom ki még a nevét is. De nem visszahúzódó vagy ítélkező félelemmel, hanem tisztelettelivel, tudva, hogy az az ember Isten fia. Úgy, hogy a jóságommal nem akarok kitűnni. Nem akarok se büszkélkedni, se semmi más csinálni. Egy kapcsolatról szól az egész, ahol egyformák vagyunk. Egyformák. Ahol azok, akik a fegyverekre vigyáztak, ugyanúgy részesültek a zsákmányban, mint azok, akik harcoltak. Ha te hiszel Krisztusban, és aláveted magad neki, akkor ugyanazt a jutalmat kapod, mint azok, akik a frontvonalon harcolnak, holott te csak a fegyverekre vigyáztál. Mindenkinek prédikátornak kell lennie? Mindenkinek misszionáriusnak kell lennie? Akkor vagy jó keresztény, hogyha elmentél Szibériába legalább egy évre? Hey. Én attól vagyok jó keresztény, hogy egy jó Istenem van. És megmaradok a szeretetében. És még azt se csinálom túl jól. De amikor hív engem, legalább olyan lassan futok csak el, hogy utol tudjon érni. Úgyhogy, drága Uram, kérünk téged, hogy vezess minket a kereszthez. és beszélj nekünk. Beszélj a szívünkre, ott a keresztnél, hogy lássuk és értsük, hogy mi ez. Hogy megszeressük a te életedet a miénkkel szemben. Hogy ne éljünk bűntudatban, hogy ne kárhoztatásból menjünk a kereszthez, hanem vágyakozva, örömmel, hogy azt mondjuk, hogy Uram, ha ott találkozhatom veled, akkor én ott akarok lenni. Hol vagy? Mert ahol te vagy, oda megyek én is. És egyszerűen nem akarunk lemaradni rólad. És nem akarjuk eltékozolni az életünket önzéssel, büszkeséggel, az én életünk önmagunkra és másokra való erőltetésével. Hanem inkább lecserélnénk a strád egy új gondolkodásmódot, egy Isten szerint valót, az emberek szerint való gondolkodás helyett. Ez az imánk ma reggel. Vezess minket a kereszthez. A te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen.